Istennek igéjét az Efézusiakhoz írt levél első fejezetéből olvasom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket, mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneinknek bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes dicsőséggel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratjának titkát, melyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségnek evangéliumát és hívők életetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, aki mindenek előtt voltál, és már a világ teremtése előtt eltervezted és elhatároztad a mi megváltásunkat. Köszönjük, hogy te a mindenható Isten, aki a dicsőségben, az igazságban és a szentségben laksz, olyan módon a szíveden hordozod az ember sorsát, hogy érte a legdrágábbat odaadtad, a te szent fiadat, azért, hogy mi a te dicsőségedben részesülhessünk, azért, hogy mi kegyelmet kapjunk, a mi gyengeségeinkből, a mi bűneinkből felemelj bennünket, és Isten gyermekeivé, a te gyermekeiddé lehessünk. Atyán, kérünk, hogy hozd most közel ezt az üzenetet a mi szívünkhöz, hogy ne csak a fejünkkel bólincsunk rá, ne csak egy távoli valóság legyen, hanem a te szent lelkednek, a te igédnek az élő folyamai áradjanak lelkünk belsejéből, amik erről tesznek bizonyságot, hogy a tieid vagyunk, hozzád tartozunk a te mennyei világodhoz, és annak minden lelki áldásával megajándékoztál bennünket. És hadd tudjunk így élni a hétköznapokban, a próbák és a nehézségek között is, ezzel a dicső szent tudattal, hogy mi a te mennyei világodhoz tartozunk. Urunk, köszönjük, hogy erre hívtál el bennünket, hogy a te dicsőségednek a magasztalására legyünk. És ugyanakkor bocsánatot kérünk azért, mert ezt sokszor elfelejtjük, figyelmen kívül hagyjuk, és hogy az életünk a sötétségnek oly sok termékeletlen cselekedetét cselekszi, ami nem rólad beszél, ami nem téged dicsőít, amikor úgy élünk, mintha nem is ismernénk téged, mintha nem te szabadítottál volna meg bennünket. Urunk, bocsáss meg nekünk, és tégy érzékenyé arra, hogy különbséget tudjunk tenni, aközött, hogy mi szolgálja a te dicsőségedet, a munkánkban, a pihenésünkben, a kapcsolatainkban, és mi az, ami ennek a világnak és a világ fejedelmének a rendjéhez alkalmazkodik. Urunk, mi szeretnénk téged követni, így kérünk, hogy jöjj most a te szent lelkeddel, szólíts meg bennünket, és valóban engedd meg, hogy a szívünket betöltse az a kegyelem, az a szeretet, ami belőled árad ránk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, Ézsaiás könyvének a 62. részéből az első 5 verset. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Hogyan néz Isten népe magára és helyzetére? Ez a nagy kérdés ebben a mai szakaszban. Elhagyott, megvetett, pusztaság, vagy pedig gyönyörűség, felékesített menyasszony, kiválasztott. A fogság és az ítélet kudarca még mindig a népen van. Semmi sem sikerült. Tele vannak bizonytalansággal és félelemmel. Isten keze sújtotta őket. Valóban ezt érdemelték. Semmivé lettek a népek között. Vesztes, bukott nép. Büszkeségét meggyalázták. Azt hitte, hogy ez vele soha nem fog megtörténni. Lehet, hogy más népeket, nagyhatalmak letörölnek a föld színéről, de őket, az Isten népét egészen biztosan nem. És mégis megtörtént. Pontosan az, amitől a legjobban félt. Mindent elvesztett. Anyagiakat, hazát, egzisztenciát, családtagokat, Isten közelségét. Elhagyott, megvetett, lenézett néppé lett. Aztán hosszú évtizedekkel később eljött a szabadítás. Megnyílt résnyire az ajtó, és a fogságba hurcoltak gyermekei, 70 év után, és unokái hazatérhettek. Abba a hazába, amiről a szülők, nagyszülők olyan sok szépet mondtak, aminek a dicsőségéről áradoztak, amit talán soha nem láttak legtöbben, mégis a szívükben ott élt egy álomkép, egy vágy, hogy nekik van otthonuk, van hazájuk és van országuk. Isten kinyújtotta az ő karját, és hazavitte őket. az első csoportban még csak kevesen mennek haza. És mi fogadja őket ebben az országban, a nagy szabadítás után? Pusztaság, lerombolt házak, szétvert főváros, nincsenek városfalak, meg van gyalázva a templom, nincsenek házaik. Hol van az a dicsőség, amiről az ő szüleik, nagyszüleik beszéltek, amikről ők álmodoztak? Dicsőség helyett, a Kánaánnak a gyönyörű paradicsomi állapota helyett pusztaságot, elhagyatottságot és kietlenséget látnak. Mi határozza meg hát az ő önazonosságukat, azt, hogy hogyan látják a helyzetüket? Hát sokszor az határozza meg az embert, amit lát, amit hall, amit tapasztal, amire emlékezik. Mit látnak? Egy elpusztult országot látnak. Lerombolt házakkal, elpusztított városfallal. Mit tapasztalnak? Azt, hogy nem tudják, hogy hol kezdjék a munkát. Azt tapasztalják, hogy akárhol hozzá kezdenek, kevés az ő erejük. Hogy messze van ez attól, hogy virágzó és pompás legyen. Mit hallanak? Hát a többi népnek a gúnyolódását. Nem azt hallják, hogy ti dicsőséges, hatalmas nép vagytok, Istennek a hatalmas, megválasztott népe, vagy kiválasztott népe, hanem azt, hogy hát hajrá, na meglátjuk, hogy mire juttok. Kicsik vagytok, nyomorultak vagytok, elhagyottak vagytok, kudarcot vallottak vagytok. Ezt hallják. És mire emlékeznek? Igen, arra, hogy ezt Isten megengedte. A lepusztult ország fölhozza azokat az emlékeket, amiket az atyáik elrontottak, felhozza azokat az emlékeket, ahogyan ez a pusztítás történt, ami erősebb volt, mint ők. Ebben a helyzetben, ebben a kettős helyzetben, amikor egyrészt már megtapasztalták a szabadítást, de a szabadítás annyira máshogy néz ki, mint ahogy ők azt várták, szólal meg a próféta, és azt mondja nekik, hogy ti Isten kiválasztottai vagytok. Gyönyörűségem. Országodat úgy hívják, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr. Ékes korona leszel az Úr kezében. Királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem hívják pusztaságnak, hanem úgy hívják, hogy gyönyörűségem. Gyönyörűség. Isten koronája. Akkor jellemző volt, hogy isteneket úgy ábrázoltak, hogy az a nép, amelyik nép azt az Istent imádta, mint korona jelent meg a fején az Istennek. Itt az ige azt mondja, hogy Istened kezébe leszel, mint ékes fejdísz, mint korona, akiben az Úr gyönyörködik. A kezében, ahol biztonságban vagy, ahol óv és véd téged, de fejdísz leszel, ékessége leszel, és gyönyörködik benned. Az elhagyott, a megvetett, a nyomorult nép gyönyörűség, kiválasztott menyasszony, akinek úgy örül Isten, mint a vőlegény a menyasszonyának. Nem elhagyott többé, és nem pusztaság, mert az Úr a férje, és az Úr gyönyörködik benned. Lehet ez igaz a pusztává vált ország népe számára? El tudja-e hinni ezt az igazságot? El tudja-e fogadni a látszat ellenére, amiben naponként beleütközik, hogy más az ő értéke, és más az ő helye? Nézzük meg először azt, hogy honnan is vezetett ide az út. Valóban ennek a népnek, ha emlékezik, akkor sokáig nagyon nagy és hamis volt az önbizalma. Hiszen az Úr népe vagyunk, velünk nem történhet baj. Hamis volt az Isten képe. Az az elképzelése, hogy kicsoda Isten, és hogyan lehet ezt a szövetséget megtartani. Hiszen imádkoztak és böjtöltek, ahogy olvastuk az Ézsaiás könyvében folyamatosan, de közben a felebarátot kizsákmányolták, agyon dolgoztatták, és Isten rendelését nem tartották meg. Úgy gondolták, hogy az imával és a bőjttel, az áldozati ajándékokkal Istent is le lehet kenyerezni, mint ahogy az emberek egymás között elérik a céljukat egy kis kedvességgel, egy kis szívességgel, egy kis segítséggel. A felebarát felé pedig hatalmukkal visszaéltek, korrupció volt. A nagy parancsolatot nem tartották meg. Sem Isten, sem a felebarát felé nem volt őszinte szeretetük. A bizalmukat sokkal inkább a vagyonukba, a lovaikba és a nagyhatalmakba vetették. És ennek megfelelően azokra a hamis prófétákra hallgattak, akik ebben erősítették őket, és elhallgattatták az Úrnak az üzenetét, amelyik újra és újra jött, és megszólalt, hogy ha ezt így folytatjátok, ennek következménye lesz. Ez az út hamis út, kényelmes, széles, de hamis. Előírások, törvények még a szem előtt voltak bizonyos mértékben tartva, de Isten nélkül sodródtak mégis. Kívülről még minden rendben volt, de a lélek szerinti Istenre figyelés már nincs jelen. Az élet ritmusa, az élet kényszere úgymond erősebb, mint Isten szava. Hiszen felelősnek érezték magukat arra, hogy megőrizzék a békességet, hogy a következő generáció megélhetését is biztosítsák. Ezért éltek úgy a vagyonukkal, ahogyan. És ezért nem tartották meg a kegyelem évét, a júbel évet, az 50. évet, amikor minden rabszolgát el kell engedni, minden adóságot vissza kell adni. Hát Istennél lehet, hogy lehetségesek ilyen dolgok, na de hát itt ezen a földön élünk. Ez itt nem megy. Egyszerűen azokat a törvényeit Istennek, ami nem tetszett nekik, azokat elegánsan felülírták. És Isten ebbe a helyzetbe nyúlt bele. A szövetségben ő megígérte a védelmet és a gondoskodást. De a nép önerőből akarta biztosítani, mazsolázva az Isten törvénye, meg a társadalmi szabályszerűségek, meg a más népek isteneinek a szokásai között. És Isten ezt a látszatban még Istent tisztelő, de valóságban tőle távol sodródó életet állítja meg. Megtörténik, amitől féltek, mindent elveszítettek. Lerombolják országát, templomát meggyalázzák, az életben maradtakat fogságba viszik. Ekkor történik meg az, hogy elhagyottál és nyomorultál lesz. És ennek következménye az, hogy amikor az Isten szabadítását megtapasztalja és visszatér az országába, akkor még mindig egy pusztaságot talál, egy lerombolt országot talál. És ebben a mindent elveszített, a saját erejében már bízni nem tudó állapotában fordul a nép először a fogságban, aztán a hazatért kis csapat ebben a túl nagy feladatban, amihez érzi, hogy kevés, fordul őszintén újra Istenéhez. És újra megtalálja az elvesztett szeretett kapcsolatot. Nincsen semmije, de újra éled a hite, a bizalma. Egy kis buta példával élve, ez olyan, mint amikor az ember fél attól, hogy leesik az ágyról, és ez a félelem szorítja, és stresszben tartja, és amikor egyszer csak leesett az ágyról, és megtapasztalja, hogy a földön van, de ennél már mélyebbre nem eshet, a föld viszont megtartja, akkor egyszer csak rádöbben, hogy nem kell tovább félni, hanem biztonságban van. Izrael így esik Isten kezébe. Elveszít mindent, amiért annyit görcsölt, amiért annyi hamis utat fölvállalt, de Isten keze megtartja. És most innen, amikor minden le lett hántva róla, lehet újra kezdeni. Elhagyott, elveszett, kevés, kicsi, gyenge, de Isten kezében van. Olyan sokszor tapasztalja meg az ember azt, Isten követőjeként különösképpen is, hogy amikor minden erőforrásának a végéhez jutott, amikor a saját gyengeségével szembesül, amikor a saját cserép edénye összetörik, akkor az isteni ajándék, az isteni kegyelem átcsillan rajta, és valami egészen újat hoz. Nem az emberi erőnek, nem az emberi képzeletnek a lehetősége, hanem az Isten megoldása, az Istentől kapott új kezdet, az Istentől kapott ajándék. Amikor félreáll az ember az Isten útjából, hogy ő cselekedjen. Ezt hallottuk a börtönben, ahol az indiai vendégünkkel együtt voltunk a héten. Ugye a lelkésznő, a Váci börtönlelkész ezt mondta, hogy ő arra igyekszik, hogy félreálljon az Isten útjából, hogy Isten cselekedjen, és ő nézze. Nem pedig ő akar cselekedni, hogy azt Istennek kelljen nézni. Értjük, ugye, amikor eljut az ember odáig, hogy félreáll az Isten útjából, hogy Istent engedi cselekedni, és már nem a saját terveit, és már nem a saját rendszerét, amiben a bizalmát veti, hanem engedi Istent cselekedni, és nézem, hogy mit cselekszik az Isten. És ekkor hangzik el Isten szeretetének az üzenete, mint egy szerelmi vallomás, gyönyörűségem, koronám, ékességem. Hogyan? Valamikor még lehet, hogy elhitték volna a fényes, szép, dicsőséges időkben, de most? Igen. Mert Isten nem azt nézi, hogy miük van, nem azt keresi, hogy mire képesek. Egyszerűen gyönyörködik a népében, mert ez a nép az övé. Mert kiválasztotta. Mert az ő mennyasszonya. Mert az ő gyönyörűsége. Megvetetten, elhagyottan, szétesetten is. Mert ebben a mesztelenségében újra felé fordult. És Isten most is szépnek látja. Akkor, amikor senki nem látja szépnek, csak kudarcot vallottnak és gyengének. Isten koronája díszének hívja. Megtisztítja, bekötözik sebeit, felékesíti, és úgy örül neki, mint menyasszonyának a vőlegény. Isten kategóriái egészen másak, nem az emberi kategóriák szerint ítél. Nem aszerint ítéli a népet, amit a nép maga lát, hall, tapasztal, és amire a nép emlékezik. Isten mást lát, más üzenetet mond, és másra emlékezik. Nem a cselekedetek számítanak. Igen, azok a cselekedetek, amik a hűtlenségnek és az Istentől elforduló lelkületnek voltak a rossz gyümölcsei, azok elcsúfították ezt a népet. De amikor ezeket lehántotta róla, akkor sebzetten, meggyötörten és nyomorultul is szép. Szép az Isten számára, akiben gyönyörködik, mert az övé. És hogyha a néphez eljut ez az üzenet, akkor utána a cselekedetei hálából jó illatot fognak árasztani. De ez már csak következmény. Miért fontos ez a prófétai üzenet ebben a helyzetben? Mert nem mindegy, hogy mi adja meg ennek a maroknyi, kicsi, gyenge népnek az önazonosságát. Nem mindegy, hogy kudarcot vallott, és most erőn felül álló feladat van előtte, hogy ez határozza meg, és ebből az a következtetés, hogy ez neki úgysem fog sikerülni, hiszen valahol Isten is elhagyta, ha mindez megtörténhetett. Vagy az, hogy tudja, hogy Isten gyönyörködik benne, hogy újra felépíti, felékesíti, hogy az ő menyasszonya, hogy a kezében tartott korona, fejdísz. A külső körülmények ennek a prófétai üzenetnek az elhangzása után sem változtak meg egyik pillanatról a másikra. A körülmények, a feladatok, a kihívások ugyanazok. De a nép gondolkodása, tartása és célja megváltozhat. Bennünket ma vajon melyik helyzetben talált meg ez az ige? Amikor még fent tudjuk tartani a látszatot, kézben tartjuk az életünket, amihez időnként Istent is behívjuk, hogy nézze, hogy mit csinálunk, és segítsen, amikor arra van szükségünk. De egyelőre még sok minden másban bízunk, és a saját rendszerünk alapján szelektáljuk azt, hogy Istennek melyik törvényét tartjuk igaznak és fontosnak, és melyiket tartjuk megvalósíthatatlannak a mi világunkban. És vannak félelmeink, amit nem igazán merünk az Isten kezébe tenni, mert úgy gondoljuk, hogy ezt nekünk kell kézben tartanunk. Ha ebben a helyzetben szólított meg Isten igéje, halljuk meg azt, hogy ő kiválasztott magának már a világ teremtése előtt, és Jézusban megváltott. És gyönyörködik bennünk. És engedjük el a görcsös ragaszkodásainkat, próbálkozásainkat, küzdelmünket, a saját erőben és a saját összetartó képességünkbe vetett bizalmunkat, aki ennyire szeretett bennünket, és aki így gyönyörködik bennünk. Ő benne bátran bízhatunk. Keressük a vele való kapcsolatnak ezt a mély intenzitását, ami abból él és abból táplálkozik, hogy Isten gyönyörködik benned. Fejdísz vagy a kezében. Ha abban az állapotban szólított meg az ige, amikor a nyomorúságunk, a gyengeségünk már nyilvánvalóvá vált, legalábbis saját magunk számára, és azt érezzük, hogy nem tudjuk összetartani, nem tudjuk kézben tartani, túl sok, túl nagy a kihívás, nincs erőm. Megtörtént, amitől féltem. Elvesztettem, amiben bíztam. Nincs erőm a romot, a pusztaságot felépíteni. Akkor halld meg Isten üzenetét, hogy Isten felékesít, és ő gyönyörködik benned. És az, amit látsz, az, amit hallottál és hallasz másoktól, amit megtapasztaltál a kudarcokban, az elutasításban, nem az az igazság. Ne ez határozzon meg, hanem az, hogy Isten kezében az ő ékes fejdísze vagy, akiben gyönyörködik. Bármit is tettél, bármilyen rossz döntések és hűtlenség vezetett ezekhez a kudarcokhoz, vagy akár csak a gyengeség és a múltban kapott sebek. Ahogy olvastuk az Efézusi levélben, minden arra nézve történt a világ mindenségben, hogy Jézus Krisztus megváltó munkája elérje az életedet, a kudarcaidat, a bűneidet, a kilátástalan, tehetetlen helyzeteket. És Jézus Krisztusért Isten megtisztít, begyógyítja a sebeket, felékesít, és gyönyörködik benned, mint ahogy vőlegény a mennyasszonyában gyönyörködik. Amit az emberi síkon tapasztalunk és hallunk, nem az az igazság, hanem az igazság az, amit Isten mond. Ó, bárcsak éledne fel ez az igazság a szívünk mélyén belülről, mert ezt az igazságot nem elég meghallani, és az értelmünkkel felfogni. Annak az igazsága, hogy Isten értékesnek lát és gyönyörködik bennem, akkor lesz életet megváltoztató erővé, reménységgé, hogyha a szívemet járja át ennek az igazsága, és akkor tudja átírni a múltat, akkor tudja felülírni azokat a hangokat, azokat a tapasztalatokat, amik az ellenkezőjéről beszélnek. És hogyha most abban az állapotban talált meg ez az ige, amikor tele vagy örömmel, mert tudod, megtapasztaltad, és éled azt, hogy az Isten tenyerén vagy, akiben gyönyörködik, és akit hordoz, akkor dicsőítsd őt. Adj hálát neki, és maradj ebben a szeretetben. Mint ahogy nem volt mindegy, hogy Isten népe milyen önazonossággal, milyen látással és céllal kezd bele az ország újjáépítésébe. Ugyanúgy nem mindegy a mi számunkra sem, hogy milyen önazonossággal, milyen identitással, milyen céllal és látással lépünk ki ebben a templomból, és folytatjuk az utunkat a hétköznapjaink harcaiban. Isten megváltott, szeret, azért, mert az övé vagy, és gyönyörködik benned. Amen. Jézus, áldjuk a te nevedet, aki igen, azzal, hogy vállaltad azt, hogy te légy a hű bárány, aki értünk, és helyettünk haltál meg, és ontottad véredet. Megmutattad az Atya szeretetét, hogy attól függetlenül, hogy mi milyennek láttuk magunkat, és hol vallottunk kudarcot, és hol nincs erőnk most sem ahhoz, hogy összeszedjük magunkat. Te szeretsz. És ez a szeretet a te életedbe került. Azért, hogy megtisztíts, hogy felékesíthess, hogy az Atya tenyerén, mint királyi fejdísz lehessünk, akiben gyönyörködik, aki az ő büszkesége. Ó, kérünk, Szentlélek Isten, hogy ezt az üzenetet hozd most el a szívünkbe, hogy ne kívül maradjon, hogy ne csak a fülünkig vagy értelminkig jusson el, hanem járja át egészen mélyen a szívünket, hogy te most ezt személyesen nekünk mondod. Tenyerembe metszettelek, és gyönyörködöm benned. Köszönjük, hogy mindazok a dolgok, ami alapján az emberek ítélnek, és ami alapján mi magunkat is megítéljük, amit látunk, amit hallunk, amit tapasztaltunk, amire emlékezünk, a te szeretetedben nem számítanak. Mert a te szereteted ennél sokkal mélyebben a lényünkhöz kapcsolódik. Mert azért szeretsz, mert a tiéd vagyunk, mert te formáltál, és mert megváltottál. Köszönjük ezt a szeretetet, Atyánk. Vesd le a szemünkről azokat a lepleket, amik ezt eltakarják, és erősíts meg, hogy ennek a valóságában, ennek a bizonyosságában, ennek az örömében tudjunk élni, járni, és így tudjuk építeni azt, ami elromlott körülöttünk, ami pusztaság, ami fájdalmas, ami nehéz, amihez nincs erőnk magunkban. Kérünk, hogy járj előttünk, és ott tudjunk mi belesimulni a te munkádban, a te akaratodban. És kérünk, hogy így hozz megújulást, erőt és vigasztalást. Így kérünk, hogy vigasztald a mi gyászoló testvéreinket, akik ezen a héten álltak meg a szerettük ravatala mellett. És vigasztald azokat a testvéreinket, akik már régóta hordozzák gyászukat, de a fájdalom még mindig lepelként borul az ő szívükre. Adj könnyebbülést, adj reménységet, adj fényt az ő életükbe. Urunk, köszönjük az édesanyákat neked. Köszönjük azt, hogy tőled kapnak erőt napról napra, szeretetet, türelmet a gyermekeikhez. És kérünk most értük, hogy áld meg őket, újítsd meg az erejüket. A te szent lelked ereje járja át őket, és tedd őket bölcsé, és adj nekik kitartást. Hadd tudják a te orcádat hordozni a gyerekek között, a családban. Áld meg a családokat a gyülekezetünkben. Erősítsd meg, tartsd össze. És kérünk, hogy adjánk azokért, akiknek ez a mai nap fájdalmas, mert nincsenek gyermekeik, vagy elvesztették a gyermekeiket, akár lelkileg, akár fizikailag is. Urunk, kérünk, hogy a te vigasztaló szereteted töltse be az ő szívüket, és ha tapasztalják meg a mai nap különösen is, hogy te gyönyörködsz bennük, a te kezedben ékes fejdíszek, és ahogy rájuk ragyog a te szereteted, ez hadd adjon új erőt és új reménységet és gyógyulást. És Urunk, kérünk azokért is, akiknek azért fájdalmas ez a nap, mert nem volt olyan édesanyjuk, édesapjuk, akitől szeretetet, biztonságot, erőt, önbizalmat kaphattak volna. És ez egy fájdalmas pont, hiány. Urunk, legyen a te szereteted az, a te atyai szereteted, ami felülírja mindazt a negatív üzenetet, ami a gyerekkorban kimaradt. Urunk, így kérünk, hogy a te szent lelkeddel fújj végig rajtunk, és érints meg mindannyiunkat ott, ahol szükségünk van a te érintésedre. És Urunk, amikor most arról gondolkodtunk, hogy Izraelnek milyen lehetetlen helyzetben kellett újjáépíteni az országot, de te prófétai üzenettel erősítetted és bátorítottad őket, akkor kérünk, hogy könyörülj a mi országunkon és a mi népünkön, amit szintén egy nagyon nehéz helyzetből kellene újraépíteni. Urunk, kérünk, hogy adj reménységet, adj üzenetet, ami a te lelkedtől jön, és adj bölcsességet a vezetőknek, akik döntési helyzetbe kerülnek, hogy megértsék a te akaratodat, és tudják valóban a te akaratod szerint meghozni a döntéseket. Kérünk, hogy áld meg ezt az országot, áld meg ezt a népet, és állíts talpra bennünket. Urunk, köszönjük, hogy minden kérdésünket te eléd vihetünk, és így állhatunk tiszt, üres kézzel előtted, mindent eléd letével. Köszönjük, hogy így vagy a mi atyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.